Tisztelettel és szeretettel köszöntelek én is benneteket. Egy órája vagyok itt, de már nagyon sajnálom, hogy az elmúlt három napot nem veletek tölthettem, mert olyan sok jót hallottam erről a rendezvényről, ami miatt most még jobban sajnálom, hogy nem tudtam itt lenni. De hát, ha mai napon egy kicsit az ízéből valamit én is megkóstolhatok ennek a nagyszerű programnak. Roberttel együtt a családi élet és a munkahelyi teljesítő képesség összefüggéseiről, összeférhetőségéről és különös kihívásairól szeretnénk ebben a következő 20-25 percben együtt gondolkodni veletek. És ehhez szeretném, hogyha már is beleindulnánk, hogy milyen változások is álltak be a családi életben, a házasságban, illetve a munkahelyi életben az elmúlt években a korábbi időkhöz képest. Gyakorlatilag minden érintett területen lényeges változások játszódtak le, és talán amikor a válság kirobbant, akkor ezeknek a változásoknak a robbanásszerű felpörgésének lehettünk tanúi. A házasság párkapcsolat témakörében is hatalmas változások álltak be. A szüleink, nagyszüleink idejében még a jó házasságnak az ismertető jele a stabilitás, a kiszámíthatóság, a biztonság volt. Ma már elsősorban nem ezeket keresik a házasságban, hanem inkább a személyes érzelmi beteljesülést, és mások a kritériumok egy jó házasság iránt, mások az elvárások. A gyerekeknek a családban való szerepét illetően is hatalmas változások történtek az elmúlt évtizedekben. Korábban, még a szüleink, nagyszüleink idejében, legalábbis az én generációmtól visszafelé tekintve, a gyermek az időskori szociális biztonság záloga volt. Ma viszont ez a szociális és anyagi rész, ez teljesen átfordult, ma a gyermek érzelmi tőke magas anyagi kockázatvállalás mellett. Nemrég voltam egy előadáson, ahol Kopp Mária arról beszélt, hogy egy gyermek felnevelése az egyetem befejezéséig átlagosan egy családi ház árába kerül ma Magyarországon. Tehát a gyermek az egy anyagi kockázatvállalás. Szakirodalom így is nevezi, hogy economically useless, emotionally priceless, pénzügyileg haszontalan, érzelmileg viszont felbecsülhetetlen. És a munka világában is nagy változások történtek, míg a szüleink, nagyszüleink idejében valaki elhelyezkedett a tanulmányai elvégzése után egy munkahelyen, akkor nagy eséllyel onnan ment el nyugdíjba, és az a tudás, amit megszerzett a főiskolán, egyetemen vagy bármelyik intézményben, ahol tanult, az elég volt egészen a nyugdíjas napjaiig. Ma viszont verseny, teljesítmény és élethosszig tartó tanulás. Miközben a követelmények, az igények egyre növekednek, egyre többször érezzük azt, hogy szétfeszülünk ennek a három területnek a frontvonalán. Olyan interdisziplináris kutatási területről van szó, amikor a házasság, család és munkahely összefüggéseit vizsgáljuk, amelynek a feltárása az igazából most kezdődött csak el. Az elmúlt években jelentkeztek azok a szorító igények, amelyek ezekre a kérdésekre felhívták a figyelmet, és a célunk ezzel az előadással az, hogy egy kicsit felvillantsuk előttetek azokat a főbb kutatási eredményeket, amelyek eddig születtek, illetve néhány olyan témakört, amely kockázati forrás, vagy jól kezelve erőforrás is lehet ennek a látszólag kibékíthetetlen ellentétnek a kezelésében.
Ahogy Gábor említette, legutóbbi időkben nem csak külföldön jöttek létre olyan kutatások, amelyek ezt a témát feldolgozták, hanem Magyarországon is. Általánosságban annyit lehet elmondani róla, hogy azok a tudományterületek, amik a kérdéssel különösen sokat kezdenek el foglalkozni, azok a egyértelmű pszichológia mellett a szociológia, illetve a közgazdaságtan is. Ugyanis kezd kiderülni, hogy azok a fajta családi problémák, amelyek előfordulnak a társadalomban, azok nem egyszerűen személyes problémák, hanem társadalmi szinten is mérhető kockázati tényedők, amiknek például az anyagi vonzatait is meg lehet becsülni a kutatások alapján. Hogyan is szoktunk általában tekinteni a házasság, illetve a külső tényezőknek a viszonyára? Általában, hétköznapi életben úgy szoktuk megélni ezt a viszonyt, amikor is a környezet van nagy hatással a házasságra, a családi életre. Nagyon sok ember elmondja azt, hogy nagyon stresszes a munkahelyem, hazamegyek, ez rányomja a bélyegét a családi életemre. Nagyon sokan azt mondják, hogy ha több pénzünk lenne, akkor kevesebbet vitatkoznánk odahaza. Azonban hadd tegyek fel előre egy kérdést abból a szempontból, hogy vajon, hogyha megfordítjuk ugyanezt a viszonyt, és feltesszük azt a kérdést, hogy a házassági kapcsolat mennyire van hatással ugyanezekre a dolgokra, a munkahelyre, a pénzkeresetre, a tágabb közegére, a párnak és a családnak, akkor milyen eredményre juthatunk. Ahogy említettem, rendkívül sok kutatás az, ami az elmúlt időben erre a területtel foglalkozik. És hogyha mondjuk a pszichológiai, lelki tudomány szempontjából nézzük meg ezt a problémakört, akkor azt láthatjuk, hogy többféle problématípust is megneveztek és felfedeztek. Kezdjük néhány olyan dologgal, ami talán a egészségtudományi napoknak a szereplőit jobban érdekli. Táplálkozási rendellenességek. Ez egy vonzata például a házassági problémáknak. Azután alkohol, drog és dohányfogyasztásnak a megnövekedése az együtt jár egy-egy házassági krízissel, legalábbis átlagban ezt mutatják a felmérések. Aztán társadalmi szintre, hogyha lépünk, akkor például a bűnözésnek a megnövekedése, természetesen, vagy inkább sajnos ezen belül egy olyan fajta bűnözés, ami egyre nagyobb teret kap a mai médiában is, a házastárs elleni, valamint az otthonon belüli erőszaknak a problémája. És ezeket mind-mind összefüggésbe hozzák a házastársi kapcsolattal. Aztán pszichés betegségek azok, amivé egy-egy ilyen probléma fajulhat. Aztán depresszió. Talán ezre hamar gondoltunk, de öngyilkossági statisztikák is szintén összefüggésbe hozhatók az otthoni családi problémákkal, illetve itt a legvégén, ahonnan majd kezdünk tovább menni, munkahelyi problémák. Vajon milyen munkahelyi problémák azok, amik felléphetnek? Egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel? Feltehetném a kérdést úgy is, hogyha mondjuk egy cégünk van, lehet ez mondjuk a Dunamelléki Egyház terület is, akkor felmérhető-e az a hatás, hogy mondjuk a családoknak, az ott dolgozó embereknek a háttere, az milyen befolyással van az adott egységnek a működésére? Kiszámítható ez a probléma? Igen, kiszámítható. Több, már egy bő évtized óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egy tavalyi adatot hoznék ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban a Relationships Foundation nevezetű szervezet, aki vagy a politikai lobbit végez annak érdekében, hogy a házassági felkészítés az államilag finanszírozottá váljon a társadalomban, kiszámolta azt, hogy a házassági problémák és a válással kapcsolatos szociális, jogi és más állami kiadások összértéke csak a 2009-es évben az Egyesült Királyságban meghaladta a 41,67 milliárd angol fontot. Ugye ezt most nem fogom beszorozni, de a 41 milliárd fontot azt 300-zal kell jelenleg nagyjából beszorozni, hogy forint értéket megkapjuk. Ez hihetetlenül nagy összeg. Vannak olyanok, akik egyéb specifikus területekre összpontosítanak, mint például John Gottman, egy nagyszerű házasságkutató, párkapcsolati szakember. Ő 1998-ban közzétett, ma is elérhető az interneten egy becslést, amivel azt nézte meg, hogy a munkahelyi hiányzásokból mennyi tulajdonítható házassági problémáknak. És úgy tűnik, hogy a hiányzások 30%-a volt kapcsolatban az otthoni problémákkal, amit, hogyha átfordított, akkor évi 8 milliárd dollárjába került, hogy így mondjam, a nemzetgazdaságnak. Ez az nagyon civil, magán szférában jelentkező probléma. Vagy a Magyarországgal mi a helyzet? csak külföldi adatok állnak a rendelkezésünkre, vagy ennél pontosabbat mondhatunk Magyarország tekintetében. Van két kutatás, amiről röviden szeretnék beszélni. Az egyik az egy innotárs projektnek a keretében a Tudománnyal a Családért Egyesület végzett. Meg egy nagyobb kérdőív segítségével próbálták felmérni a házassághoz való viszonyt, a házasságnak a kérdését a magyar társadalomban. És ebből született tanulmány kimutatta nagyon érdekes információkat. A megromlott párkapcsolat miatti munkanap kiesés a magyar gazdaságban 2080 79,5 milliárd forintnyi kárt jelentett. A rendszeres munkavállalók 3,5%-a találta úgy, hogy a családi életéből fakadó feszültség és szorongás gyakran hátráltatja a munkája elvégzésében. Tehát nem csak a hiányzásra van hatással, hanem a teljesítő képességükre is a munkahelyen hatással volt ezeknek az embereknek. Aztán összefoglalóan azt mondja a tanulmány, hogy a GDP 0,4 és 1,4%-a közötti jó nagy intervallumra satszolható, nagyjából ez a kár, azonban akármilyen nagy is ez az intervallum, akkor is a 106 és 371 milliárd forint közötti összeg évente, amiben a gazdaságnak az otthoni egyéni problémák kerülnek. Ugyanakkor még nem számolta bele ebbe az összegbe a tanulmány szerzője azt, hogy egyéb állami kiadások azok mivel járnak, hiszen például kiderült a felmérésből, hogy az emberek 0,73%-a a válás miatt munkanélkülivé vált, egyszerűen nem bírta fenntartani a munkaképességét. Nagyon érdekes, hogyha a tanulmányból a mi szempontunkból, az egészség szempontjából a betegségnek a kérdését feszegetjük, és megfigyelték azt, hogy a családi probléma és a betegségeknek a megjelenése az érdekes módon összefüggésben áll egymással. Hogy azok az emberek, akik beszámoltak házassági problémákról, azok körében több betegség volt megfigyelhető. Például a rossz házasságban élők közt volt a legmagasabb a munkaképtelen napok száma, illetve májbetegség, pánikbetegség, depresszió, illetve allergiás betegségeknek a megjelenése. Az elváltak esetében volt a legmagasabb a munkaképtelen napok száma szintén. Itt a daganatos betegségek, a szívinfarktus és a szembetegségek voltak a kimagaslóak a többi csoporthoz viszonyítva. Hát úgy gondolom, hogy ezeket figyelembe véve el tudjuk mondani azt, hogy nagyon fontos odafigyelni a házasságra mindenféle szempontból, az egészség szempontjából, a munkavégzés, gazdasági szempontból, szintúgy. Három hipotézist sorolnék itt fel, amit a tanulmány szerint beigazolódott. Az első az, hogy a konfliktusok agresszív kezelése, kapcsolattal való elégedetlenség, a válási szándék és a válás az átlagosnál gyakrabban vezet munkateljesítmény csökkenéséhez, munkahelyről való hiányzáshoz. Másodszorban a túl sok munkai stressz, a túl nagy munkateher túlterheli a családi életet, a párkapcsolatokat, rontja azok minőségét, és akár váláshoz is vezethet, illetve a túl sok munkai stressz, a túl nagy munkateher szorongáshoz, pszichoszomatikus tünetekhez vezethet, és ez mind egészen egyértelművé vált az itt előhozott adatokból. Másik komoly tanulmány, amit a SOTE Magatartástudományi Intézete végzett, dr. Kopp Máriának az igazgatásával, 2002-ben és 2006-ban végzett felmérésnek az eredményeit dr. Balog Piroska a következő szavakkal összegzi. A Hungarosztadi 2002 adatait elemezve azt találtuk, hogy mind a férfiak, mind a nők körében minden vizsgált betegség nagyobb gyakorisággal fordult elő a rossz házasságban élők körében, mint a jó házasságban élők körében. A magas házastársi stressz mind férfiak, mind nők esetében életkortól, végzettségtől és egészségkárosító magatartástól függetlenül is együtt járt a depressziós tünetek magasabb előfordulási gyakoriságával, valamint magasabb szorongással, alvászavarokkal és vitális kimerültséggel. Elmondhatjuk tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a környezeti tényezőink hatással vannak a házasságra, hanem elmondhatjuk azt is, hogy ugyanilyen módon a házasság, annak az erősítése, vagy ezen a területen végzett munka, az visszahad a környezetre, legyen az munkahely, legyen az a saját magunknak az egészségi állapota, vagy akár a társadalom, vagy akár a gazdaság.
Az előadás befejező részében szeretnénk felvázolni néhány olyan tényezőt, amelynek a munkálásán magunk is elkezdhetünk dolgozni, olyan jellegzetes tényezők, amelyek kifejezetten erőforrások vagy problémaforrások lehetnek egy házasságban, és amelyek azután visszahatnak a munkavégzésünkre is. Három ilyen kategóriát fogok bemutatni: a kommunikáció, ahol már mindjárt a probléma területet is vázoljuk, munkahelyi kontra családi kommunikáció, azután a szerepértelmezés, együttműködés kontra dominancia, és a hit kérdése, ami számunkra egy különösen fontos kérdés lehet, amely lehet erőforrás, de lehet ugyanakkor konfliktusforrás, vagy bocsássatok meg a csúnya kifejezésért, energiavámpír egy házasságban vagy egy családban. Nézzük sorba ezeket. Kommunikáció kérdéskörét, hogyha vizsgáljuk, akkor nagyon feltűnő dolog, hogy aki mondjuk egy alsó vezetőtől feljebbi szférában dolgozik, attól elvárható, hogy profi legyen a kommunikációban. Évente legalább 2 tréningre elküldi a munkáltatója, könyveket olvas ezzel kapcsolatban. Abból indulhatnánk ki, hogy kommunikálni mindenki nagyon jó tud. Csakhogy azt nem tudatosítják magukban nagyon sokan, hogy óriási különbség van a munkahelyi kommunikáció és a családi házassági kommunikáció között. És ezt a kettőt összetévesztik egymással, akkor azt fogják tapasztalni, hogy a munkahelyi kommunikáció nem működik az otthonban, az otthoni pedig nem működhet a munkahelyen, és óriási gubancok keletkeznek belőle. Mi a meghatározása a kettőnek? A kommunikáció meghatározása az üzleti életben így hangozhat: az üzleti kommunikáció egy egyetértésre jutás folyamata több fél között vállalati kontextusban. Míg a családi életben azt mondhatnánk, hogy a kommunikáció 2 vagy több ember beszélgetése, amely közösséget formál és szabályoz. Mi a különbség? Mindkét esetben a cél az, ami eltérő. A munkahelyi kommunikációban a közös ügy a cél, a tárgy a cél. Míg a családi életben, a házasságban az emberi közösség, a másik ember a cél. És hogyha a kettőt felcseréljük egymással, akkor egyik sem fog igazán működni. Kommunikációnak több szintje is van, így határozzák meg a kutatók. Van egy külső szint, egy ilyen külső felületes burok, a sablonok szintje. Hogy vagy, kösz jól. Aztán ennél lejjebb van a negyedik szint, a tények szintje, amikor információkat cserélünk ki egymással, mindenféle személyes érintettség nélkül. Elvégeztem egy feladatot, igen vagy nem. Zöld ennek a dolognak a színe, igen vagy nem. Tárgyilagos információk. Aztán a harmadik szint az ötletek és vélemények szintje, amikor már egy picit átmegy személyesbe, de még mindig a konkrét tárgyhoz kötötten. És azután a második szint, itt már egészen a magvához közeledünk a kommunikációnak, az érzelmek szintje, amikor az érzelmeinkről beszélünk a másikkal, és végül az intim kommunikációnak a szintje igazából az, ami a meghittséget munkálja 2 családtag vagy egy házaspár között. Van egy nagyon határozott választó vonal a harmadik és a második szint között. Ugyanis az 3 szinten, tehát itt az 5., 4. és 3. szinten kommunikálunk a munkahelyünkön. Nagyon sokan viszont, akik munkahelyi képzéseken tanulnak kommunikálni, ezt a szintet viszik haza. Az ötletek és vélemények szintjénél megáll az a közlés, ami a párkapcsolatban zajlik, és nem jutnak el a személyiség magváig, az intimitásig, a meghittségig, mert úgy gondolják, hogy hát így kell kommunikálni. Itt tehát van egy lényeges különbség a házassági és a munkahelyi kommunikáció között, amit semmiképpen nem szabad összetéveszteni egymással. És hogyha megnézzünk különböző vizsgálatokat, itt egy reprezentatív amerikai vizsgálatot hozok 2008-ból, amelyben 50 ezer pár adatait vetették össze, és a párokat szétválasztották boldog párokra és boldogtalan párokra. Ha megnézzük, hogy mi az, ami a döntő különbséget teszi, ez pontosan az, hogy az érzelmekről nem tudnak kommunikálni a boldogtalan párok egymással. Például nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan egymással beszélgetünk, erre igent mond a boldog párok 95%-a, ezzel szemben a boldogtalan pároknak csak 15%-a tud ezzel egyetérteni. Vagy a párom megérti az érzelmeimet. A boldog párok 79%-a mond erre igent, szemben a boldogtalan párok 13%-ával. Könnyen meg tudom osztani a párommal az igazi érzelmeimet, 96 a 30-hoz. A párom nagyon jó hallgató, 83 a 18-hoz. Általában az üzleti kommunikációban nem a hallgatást tanítják, hanem az érvelést, a meggyőzést, a befolyásolást, de ez nem működik a párkapcsolatban. A párom nem tesz rám lealacsonyító megjegyzéseket, 79 a 20%-hoz képest. Egy másik nagyon lényeges terület még mindig a kommunikáció kérdésén belül, ez az asszertivitásnak, a magabiztosságnak a kérdése. Nagyon sokan tanulnak munkahelyi közegben asszertív kommunikációt, önérvényesítést. Az az érdekes viszont, hogy az a viselkedési mód, vagy kommunikálási mód, ami az üzleti világban sikerre visz, az a párkapcsolatban teljességgel használhatatlan. A párkapcsolatban a résztvevő felek kommunikációs stílusa nagyon meghatározó a kapcsolat kimenetelére. Ha mondjuk két bizonytalan ember találkozik össze egymással, ez egy élettelen kapcsolat lesz, két vesztessel és nagyon alacsony intimitás szinttel, és végig lehet játszani a különböző variációkat, amikor az egyik bizonytalan, a másik agresszív, vagy két agresszív, vagy két bizonytalan, egy magabiztos. A legjobb természetesen az, hogyha két asszertív, két magabiztos ember találkozik egy házasságban, akkor ez egy eleven, növekvő kapcsolat lesz, két nyertessel és magas arányú intimitással, meghittséggel. Hol van a különbség az a magabiztosság között, amit egy munkahelyi közeg megkíván, és az a magabiztosság között, amit egy házasság megkíván? Munkahelyi közegben általában kétfajta szituációval találkozunk, amikor valamilyen érdeket vagy jogot érvényesíteni kell. Ebben a helyzetben az a belső párbeszéd zajlik le az alanyban, hogy jogomban áll érvényt szerezni annak, ami engem megillet. És a kommunikációt azután ez fogja meghatározni. Itt vagyok én, és itt vagy te. Egy másik szituáció csoport, amivel munkahelyi közegben találkozunk, például, hogyha valamit el akarunk adni, kapcsolatba akarunk lépni valakivel, valakit valamiről meg akarunk győzni, lelkészek esetleg érintve lehetnek ebben, akkor ennek egy teljesen más sémája van, itt vagy te, és itt vagyok én. Úgy kell eladnom a termékemet, hogy a másik megsimogatva érezze a lelkét, és szimpatikussá váljak a számára. Itt azt mondom magamban, jogomban áll kísérletet tenni a másik megnyerésére. Ugyanakkor, hogyha ezeket a mintákat viszem be a házasságba, nem fog működni. Nem hivatkozhatok a jogaimra egy házasságban, mert ha este hazamegyek, és a mosatlan esetleg ott áll a konyhában, akkor mondhatom a feleségemnek, hogy jogomban áll, hogy amikor egy egész napot ledolgozok, akkor otthon rend és tisztaság fogadjon, ő pedig visszafordíthatja, nekem meg jogomban áll az, hogy miután egész nap a te gyerekeidet neveltem, azután te fogd a mosatlant és elmosogass. Akkor most mire megyek a jogaimmal? Ez a kommunikáció nem működik a házasságban. A házasságban egy jogom marad meg, jogom van az érzelmeimhez. És itt egy szinten állunk. Itt nincsenek szintkülönbségek. Ez vezet át bennünket a második kulcs területhez, amelyen nagyon jól lehet otthon is dolgozni, a szerepértelmezés kérdéskörén. Együttműködés kontra dominancia. Kétfajta szereposztásban lehet megélni a házasságot. Az egyik a hagyományos szereposztás, amelyben valószínűleg a szüleink, nagyszüleink éltek. A férj a kenyérkereső és a döntéshozó, míg a feleség a HTB, aki alárendelt pozícióban van, és a gondoskodó feladatokat látja el, gyerekeket, háztartást és a többit. Ez az egyik minta. A másik minta az, amikor a felek egyenrangúak, az ellátó és gondoskodó funkciók váltakoznak, a döntéseket pedig közösen hozzák, a háztartási feladatokat pedig az egyéni preferenciák szerint osztják el. Nem az szerint, hogy mi illik egy férfihoz, mi illik egy nőhöz, hanem az szerint, hogy ki mit csinál szívesen. És néha lesznek olyan területek, ami abból választható, hogy mi az, amit a legkevésbé utálok, és akkor azt végzem el. De együtt dolgozunk, mert ez a közös háztartásunk, ezt átlépem, a közös családunk. Érdekes, hogy mennyire kihat a házasság boldogságára az, hogy milyen szerep mintában él ez az adott pár. Amikor mindketten egyenlőségre törekednek a kapcsolatukban, ezek közül 81% boldog házasságban él, és 19% boldogtalanban. Amikor keverednek a szerepek, akkor abban az esetben, ha a férfi a hagyományos mintát viszi, a nő pedig egyenlőséget szeretne, 50-50% pontosan a boldog-boldogtalan párok aránya. Amikor a nő hagyományos, a férfi pedig egyenlőségen alapuló szereposztást kíván, itt már átfordul negatívba, itt 37%-a csak a boldog, és 63% a boldogtalan, viszont ha mindketten hagyományos szereposztásra törekednek, abban az esetben 18% a boldog párok aránya, és 82% a boldogtalan párok aránya. Talán ez egy érdekes adat, kicsit sokkoló is, a nagyszüleinknél nem ezt láttuk. Sok minden megváltozott a munkavilágban, ami visszahat a házasságra. És itt néhány különös kihívásra hadd hívjam fel a figyelmet. Abban az esetben például, hogyha egy pár hagyományos szereposztást követ, és emellett a feleségnek is van főállású munkája, tehát ez azt jelenti, hogy a hagyományos szereposztásból fakadóan ő végez el otthon mindent, akkor ebben az esetben a hölgy napi 24 órával számolva évente egy teljes hónappal többet dolgozik, mint a férje. Ezt azért engedhetjük, hogy egy kicsit szétolvadjon a nyelvünkön. Napi 24 órával számolva egy hónappal többet dolgozik, mint a férje. Egy másik ugyancsak megoldásra váró kihívás az, amikor egyenlőségen alapuló szereposztás mellett a feleségnek nincs munkahelye. Ez is egy nagyon érdekes helyzet. Ilyenkor a feleség esetében a küzdelem az önértékelésért jelenik meg. Egy olyan társadalomban, ahol az ember értékét a megkeresett pénz mennyisége befolyásolja, és a férj túlterhelődhet ebben a helyzetben. Itt egy pár dolgot átugrok, és már csak egy összefoglalással hitbeli kérdésekről, ahol ugyancsak három nagyon lényeges területet nézhetünk meg, az egyéni vallásosság, a családi vallásosság, illetve egy családbarát vallási közösségnek a kihívásai. Nagyon komoly vizsgálatok vannak, amelyek azt mutatják, hogyha egy pár egyetért hitbeli kérdésekben, ez a párkapcsolat minden területére kihatással van. De vannak kihívások is. Vannak felekezetileg eltérően vallásos családok, ahol ennek megfelelően nagyon sok kihívás jelentkezik. Van olyan, amikor azonos felekezeten belül, de eltérő kegyességi stílus gyakorol a pár, és ez megint egy kockázati tényező, illetve egy energiavámpír a kapcsolatban. És amikor egy külsőséges, felületes vallásosság jellemzi a családot, ami azzal együtt jár, hogy azért a kötelező rendezvényeken ott kell lenni, de erőt nem tudnak meríteni belőle. És ezért ahelyett, hogy ez a hitforma gazdagítaná a kapcsolatot, inkább szegényíti, amit hangsúlyozni szeretnék, a hitben egy óriási erőforrás van, amelyet visszafordíthatunk a családi életünkbe, a házasságunkba is, és megszegényítjük önmagunkat, hogyha erről lemondunk. Köszönöm szépen!